Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
A jubileumi epizód támogatója a Renault. A márka képviselői azért álltak a műsor mellé, mert fontosnak tartják a hazai sikereket, a nagy álmok megvalósítását és a legmagasabb szakértelem elismerését. Az E-Tech hibrid és 100%-ig elektromos megoldásaikkal pedig egy autózható jövő mellett teszik le voksukat. És 400. adásunk vendége Lőv Zsolt, ahogyan azt egyébként nagyon sokan kitaláltátok a különböző felületeinken. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon egyszerű helyzetben voltál az elmúlt évtizedekben. Ha valakinek be kellett mutatkoznod, akkor azt mondtad, hogy Lőv Zsolt vagyok, az Újpest, a Hoffenheim, mindenki helyettesítse be, hogy kinek a futballistája, aztán később asszisztensedző mondjuk a Paris Saint-Germainnél, hogyha most a Holdról jönne valaki, és be kéne mutatkoznod neki, akkor mit mondanál neki? Ki vagy?
Hát az, hogy főállású apuka. Végre. Nagyon-nagyon sokat vártam erre, és az elmúlt 20 évben folyamatosan járt a fejemben, hogy milyen lenne egy fél évet, vagy egy évet, egy teljesen normális, viszonylag hétköznapi életet élni, úgyhogy az ember elviszi a gyerekeit reggel iskolába, délután értük megy, elviszi őket a sportfoglalkozásra, megnézi a mérkőzéseiket, tehát egy ilyen teljesen normális hétköznapi családi életre vágytam. Nyilván az ember mindig arra vágyik, ami nincs, tehát nagyon sokan meg az én munkámra vágynak, meg arra, hogy minden reggel fölkelsenek és mehessenek edzést tartani különböző sztároknak, de nekem meg nagyon-nagyon hiányzott, és ha most bárki megkérdezi, hogy na hát, és mivel telnek a napjaid, akkor elmondom, hogy egyszerűen szabad ember vagyok, végre én tudom megmondani, hogy mikor kelek föl, mikor fekszem le, és melyik nap mit szeretnék csinálni, mikor utazunk a családdal, nyilván, hogyha gyerekek iskolaszünet van, akkor azonnal pakolunk és megyünk a világ bármely tájára, utazunk, élményeket szerzünk közösen, úgyhogy én borzasztóan élvezem.
Gera Zoli mondta 200. adásban még, hogy nagyjából ez volt az első mondata, hogy szeretek az emberekkel beszélgetni, nem a fociról. És akkor Tibék reakciója az volt, hogy hát akkor jó helyre jöttél, te is így vagy vele.
Igen, abszolút én is. Tehát nyilván az emberek a szakmája miatt ugye folyamatosan záporoznak a kérdések, és bárkivel, bármilyen körülmények között, bármilyen helyszínen találkozik az ember, akkor nyilván az első a foci. Ráadásul ugye, ha Tibi is mondta, hogy ha bemutatkozom, hogy úgy mutatkozom be, hogy valamilyen klubhoz még tudnak is kötni, akkor aztán tényleg záporoznak a kérdések a csapattal kapcsolatban. Úgyhogy most egy picit én is visszavonultam, kivonultam ebből a Rivalda fényből, meg ugye a közvéleményből egy picit vissza. Nyilván ennek több oka is van, ugye az elmúlt klubommal való megegyezésnek is egy része az, hogy az ember ilyenkor, ilyen körülmények között sokkal kevesebbet nyilatkozik, kevesebbet beszél, sokkal korlátozottabbak a lehetőségei, de nyilvánvalóan a ti felkérésetekre nem tudtam ellent mondani, a 400. adás, egy jubileum, hát nyilván régen oda ismerjük egymást, úgyhogy szóval és apukaként itt vagyok, és próbálok válaszolni a kérdésetekre.
De azért nyugtass meg, hogy hiányzik a foci.
Hát szépen lassan, igen. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogyha az ember, mikor kisgyerekként elindul a fotballnak a rögös útján, akkor még nem tudja, hogy rögös, de nyilván rögös. Amikor Újpesten elkezdtem, és 88-ban leigazolt az Újpest, és megkaptam a kis kék igazolási könyvemet, akkor nem volt nálam boldogabb ember a világon szerintem, nem voltam boldogabb gyerek. Tehát csillogó szemmel mentem minden nap az edzésre, még akkor is, hogyha volt mondjuk egy 20-20-as salak felület, ahol éppen tudtunk edzeni, autók parkoltak a pályán, egy labdánk volt, vagy kettő, azok nem voltak fölfújva, nem volt meleg víz az öltözőbe. Ettől függetlenül az emberben egy akkora szeretet, vagy szerelem, én szerelemnek neveztem akkor a labdarúgást, az óriási szerelem volt. Aztán nyilvánvaló, mint minden házasságban, remélem a feleségem nem hallgatja a műsor, de a szerelem még mindig él egyébként, de a fotballal kapcsolatban, hogy ez a 30 év, fotball több mint 30 év, azért kopik, tehát a szerelem átalakul szeretetté, aztán az embernek lesz egy ilyen főleg ebben a nagyon-nagyon rohanó világban, ebben a rengeteg mérkőzéssel lesz egy ilyen napi rutin alakul ki, és aztán valahogy elfelejti az ember, hogy miért is választotta ezt a sportágat, és az időszak ez pontosan erre jó, hogy ilyenkor az ember egy kicsit megáll, kicsit leülepszik benne az, hogy honnan indultam, hova jutottam, mi az, amit elértem, mi az, amit még el szeretnék érni, merre szeretnék tovább menni, tehát nagyon-nagyon jók ezek az időszakok arra, hogy az ember egy kicsit kitisztuljon, és teljesen tiszta fejjel, újra szerelemmel tudjon nekivágni a következő kihívásnak.
De ezt tök jó, hogy átgondoltad, mert pont ezt a rendszerezett tudást szeretnénk most tőled megkérdezni. És témánál is vagyunk, mert meséltél az újpesti kezdő évekről, hogy ha most azt mondod, hogy az a címe az egésznek, hogy onnan 1988-ból a Bajnokok Ligája győzelemig, akkor tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, és talán nem is lehet rá exakt módon válaszolni, de ha rendszerezni kéne, hogy a tudás nagy része, ami összegyűlt benned ez alatt, a 30 év alatt, az honnan jött, akkor mit mondanál? Hogy könyvekből, pályáról, focista pályafutásból, a mentoraittól, akár itt a Red Bullt is megemlítve, vagy ne szaladjunk ennyire előre?
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ugye játékosként az ember rengeteg mindent lát és tapasztal. Az, hogy nekem adott az a lehetőség, hogy több mint 9 évet Németországban tudtam profi labdarúgóként tevékenykedni, ez is nyilvánvalóan meghatározta az én gondolkodásomat a futballról. Nyilván Magyarországon is tanult az ember, hiszen abban az időben, abban a rendszerben is voltak rendkívül jó edzőim, jó gondolkodó, ügyes edzőim, akiktől el lehetett lesni egy-két dolgot, és az ember a saját bőrén tapasztalta nap, mint nap, hogy az edzőnek bizonyos elképzelései működnek-e, nem működnek-e. Volt nekem is volt egy elképzelésem, hogyha működik, akkor miért, vagy ha nem működik, akkor miért. És rengeteg tapasztalatot szerzett az ember nem csak a szakmáról.
Bocsolt, volt olyan egyébként, amit focistaként tapasztaltál, és azt mondtad, hogy na, ez biztos, hogy nem. Ha én edző leszek egyszer, akkor azt kizárjuk, hogy ilyet én csinálok a játékosaimmal.
Nyilvánvaló, hogy ha most visszagondolok a mostani fejemmel, akkor volt rengeteg extrém szituáció, ami azt gondolom, hogy rengeteget változott a világ, főleg a futball világa, és semmiféleképpen nem követném el. Hát voltak olyan edzéseim, hogy például a bokáig érő hóba, de már meg volt fagyva a hó, bele voltak fagyva a lábnyomok, tiszta jég volt, és akkor futóedzéseket csináltunk, és akkor olyan volt, időre volt, hogy 2 kör, 4 kör, 6 kör, 8 kör, 10 kör, 8 kör, 6 kör, 4 kör, 2 kör. Na hát most ezt nem kell elmondani senkinek, se egy korom sötétben, jeges pályán lefutni, nem tudom, 30-valahány kört, az nem teljes mértékben időszerű. Akkor nyilvánvalóan megszenvedtük, és nyilván jó volt, hogy megszenvedtük, és jó volt, hogy átmentünk akár ilyen extrém dolgokon is. Akkor is extrémnek tűnt, de így 30 év távlatával viszont meg teljesen elképesztő, tehát azért ilyet már nem lehet csinálni a mai modern labdarúgásba. De még egyszer visszatérve, tehát rengeteg olyan edzői karakter is volt nyilvánvaló, akitől lehetett tanulni. Kisteleki Istvánnak például akkor abban az időben, akkor egy kölni futballiskolát végzett, tehát azért ő meghaladta jócskán a korát, vagy legalábbis Magyarországon jóval mindenki előtt járt, és ő is volt az edzőm. Tehát abban az időszakban, amikor még egy teljesen más rendszerben mást tanultunk, azért mikor ő belépett és megjött azzal a külföldi tudással, amivel ő rendelkezett, akkor nyilvánvaló az ember azt gondolta, hogy hú, hát azért ez tényleg egy újabb, egy modernebb felfogás és elképzelés, és nyilvánvaló meg volt az a karaktere is hozzá, hogy emberileg is tudott hozzá az ember kötődni. Tehát amikor valakinek olyan a megjelenése, hogy elegáns, hogy jó illatú, hogy intelligens, vagy egy csomó ilyen más dolog is társul hozzá, hiszen a játékos az mindent észrevesz. Ne higgyétek azt, hogy a játékos csak azt veszi észre, hogy hogy van fölrakva a bója, és éppen milyen gyakorlatok vannak aznap. Egy játékos mindenre figyel, és ebből is minden pici apróságot el lehetett lesni. Nyilván voltak rossz példák a karrierem során, amire azt gondoltam, hogy oké, hát így nem fogom csinálni szerintem, vagy így nem fog viselkedni, vagy így nem fog a játékossal bánni, de volt rengeteg jó példa, és amire azt gondoltam, hogy na, ez egy jó dolog, és a karrierem vége felé inkább volt az az időszak, amikor elkezdtem már azért jegyzetelgetni. Tehát azért már úgy az edzésgyakorlatokat, vagy egy taktikai elképzelés, már én fölírogattam magamnak a papírra, és azt elrakosgattam, hiszen nem mondom, hogy tudatosan készültem az edzői pályára, de érdekelt az, hogy valami működik, és hogy miért működik.
Játékosként volt ebben olyan edző, akinek ezt így előre elárultad, és azt mondod, hogy a mentorod volt az elején, tehát hogy vele már meg tudtad beszélni ezeket a dolgokat?
Hát én mindig arra törekedtem játékos korom során is, hogy partner legyek az edzőimnek. Nekem nagyon-nagyon fontos volt egy nagyon jó emberi kapcsolat és egy jó kommunikáció, és hogyha az edző ebben partner volt, akkor úgy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól együtt tudtuk dolgozni. Az előbb említett Kis Telki Istvánnal például, akivel, amikor én Újpesten egy fiatal kis tehetség voltam, de ő úgy állt már hozzám, hogy ő is megkérdezte nyilván az én véleményét, hogy én mit látok a pályán, vagy én mit érzek éppen akkor, vagy miben tud segíteni rengeteg ilyen dologban. De külföldön is például Eduard Geyerhez, amikor kikerültem a Codebushoz, akkor a Codebush még söprögetővel játszott, még liberóval játszott, és ő volt az, aki megkérdezte, hogy figyelj, a válogatottnál már ugye négyvédős rendszerbe játszotok, mégis hogy működik ez, vagy hogy csináljátok, vagy mit gondolsz róla, miért jobb az, mik az előnyei, mi a hátrányai. De hogyha egy embert kellene kiemelnem, akire azt gondolom, hogy a legnagyobb hatással volt rám, és talán ilyen mentor funkcióban, még az edzői pályán is ő indított el, az pedig Ralf Rangnick volt, hiszen a Hoffenheimhoz kerültem, talán az volt egy olyan hatalmas áttörés az én labdarúgó pályafutásomban, amikor azt mondom, hogy egy teljesen újat, valami teljesen extrémet, modernet próbáltunk ki, játszottunk, és azzal hatalmas eredményeket értünk el, hiszen én a harmadosztályba igazoltam oda, egy éven belül a másodosztályban voltunk, második évben az első osztályban voltunk, és aztán télen pedig azt vettük észre 2,5 év után, hogy a Bayern München-t üldözzük az első helyen. Úgyhogy hatalmas hatást gyakorolt rám játékosként, és nyilvánvalóan ez alatt a hosszú idő alatt, meg a sikerekkel összekovácsolódva kialakult egy olyan emberi kapcsolat vele, aminek köszönhetem az edzői pályafutásomat, hiszen ő volt az az ember, aki 2012-ben engem fölhívott, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozom, és mivel szeretnék foglalkozni. És volt az ember, hogy figyelj Zsolt, oké, lehet, hogy most ma még nem tudod, hogy mi szeretné lenni, de ha azt mondta, hogy a futballban szeretnél dolgozni, akkor gyere ki hozzám, tartoz a Red Bull családhoz, gyere, én a szárnyaim alá veszlek téged, és akkor én látom azokat a képességeket benned, mind emberileg, mind pedig szakmai gondolkodásban, hogy te tudod azt a hitvallást, azt a filozófiát képviselni és továbbfejleszteni, amit én gondolok a futballról, és így csatlakoztam hozzá papír nélkül. Tehát nem volt még semmilyen licenszem, se ABC, semmi nem volt az ég a világon. Volt egy menedzserképzői papíron, még a Dénes Rénél végeztem el az MLS-nél, ugye és mentem volna éppen a következő szakra, hogy azért valamit tanuljon az ember, meg fejlődjön, tehát akkor megszakadt ez a tanulási folyamat, hiszen kikerültem a Red Bullhoz. Tehát, hogy egy embert kellene mondanom, aki nagyon nagy hatással volt rám, és nem csak hatással volt rám, hanem aki felkarolt, aki segített, és aki szinte végig kísérte a pályán, akkor az Ralf volt. De hát ebből belemeltünk még mélyebben, hogyha az állomásokról beszélünk.
Igen, itt, hogyha először a Red Bullról beszélünk, és arról, hogy mi a filozófiája a Red Bullnak, azt azért látjuk, hogy ez most már egy rendkívül széles körben elterjedt filozófia, és nagyon sokan sokféleképpen alkalmazzák. Mert azért azt látjuk, hogy kicsit más gondol a futballról Jesse más, mint mondjuk Marco Rose. Te is más gondolsz, hogy szerinted mennyire maradt meg még a gyökere ennek a Red Bull filozófiának, mert azért, hogyha erről beszélünk, mint elképzelésről, akkor ez egy, mondhatjuk nyugodtan, mindenre kiterjedő elképzelés, nem? Tehát arra, hogy mit csinálsz labdával, mit csinálsz labda nélkül, és hogy milyen típusú futballt akarsz játszani.
Ez egy nagyon-nagyon részletes filozófia, amit ugye 2012-ben kezdtünk el igazából építeni. Az alapköveit nyilvánvaló Ralf Rangnick, és ugye az ő mentorának nevezett Helmut Gross, akit az AI-nak neveztek ugye mellette. Ők ketten voltak azok, akik ezt már a Hoffenheimnál is ugye ezt a játékstílust képviselték, és aztán a Red Bullhoz kerülve felső vezetőként próbálták ezt egy klub filozófiává tenni, és folyamatosan dolgoztunk és fejlesztettünk rajta, meg hát nyilvánvalóan rengeteg élmény, meg a tapasztalat az is csiszolt rajta. Az a Roger Schmidt, aki akkor volt a Red Bull Salzburgnak az edzője, ő volt az, aki ezt szintén még extrémebbé fejlesztette, hiszen volt egy olyan hitvallásunk már akkor is, hogy az ellenfelet nem szeretnék átengedni a félpályán, hogy nyilvánvaló akkor tudjuk igazán megakadályozni, hogy gólt lőn az ellenfél, hogyha mindegy távolabb tartjuk a kapunktól, és úgy olyan szisztémákat építettünk föl, hogy az ellenfél átjönni a félpályán, hogy zárjuk le a különböző utakat, sávokat, passávokat, és akkor Roger Schmidt mondta azt az egyik megbeszélésen, hogy tudjátok mit? Én azt akarom, hogy az ellenfél a tizatosáról ne jöjjön ki, csak az első passz, amit a kapus kipassz, és onnantól kezdve a tizatosánál akarom lepresszingelni az ellenfél. És aztán volt erre rengeteg jó példa a Bayern München elleni mérkőzés, amikor a Bayern München egyszerűen olyan szinten sakba szorították Guardiolával, hogy hogy képtelenek voltak kihozni a labdát, és akkor indult el, akkor kapta föl mindenki a fejét rá, hogy opá, ennyire extrém, és ennyire különleges játékrendszert még nem nagyon láttak, és akkor ez, az volt a dolgunk, hogy a következő évek során, hogy ezt folyamatosan fejlesztjük. Tehát nyilvánvaló a futball az egy folyamatosan fejlődik, tehát nem lehet megállni egy alapellemnél, vagy egy alapelképzelésnél, és akkor azt játszhatni, hiszen mindenre van válasz az ellenfélnek, és akkor ezt el kellett kezdeni folyamatosan fejleszteni és csiszolni. És nekem volt meg az a szenzációs és gyönyörű lehetőségem, hogy ebben nagyon-nagyon nagy részt tudtam vállalni, hiszen az első két év után, amikor ugye a Red Bull Salzburgnak a második csapatával, a Liefering-re ugye feljutottunk a másodosztályba, majd sikerült az első hárommal végeznünk, akkor megkaptam azt a lehetőséget, hogy fölkerüljek az első csapathoz pályaedzőként, és akkor úgy kerültem pályaedzőként, azzal a feladattal azt mondta Ralf Rangnick, hogy figyelj, hozzuk melléd Adi Hüttert, egy fiatal, nagyon-nagyon tehetséges edzőt, akinek hasonló elképzelése van a fociról, de a te feladatod az, hogy elmond neki, megértesd, és folyamatosan támogasd és segítsd abban, hogy minél jobban el tudja sajátítani ezt a Red Bull filozófiát, minél részletesebben. És akkor nyilvánvaló ez volt az első nagy komoly feladat, amikor aktívan részt kellett abban vennem, ez a filozófia hogyan alakul, hogyan fejlődik, milyen válaszokat találnak az ellenfelek, arra nekünk is kellett folyamatosan tudni reagálni, és így bővült ez a filozófia. Aztán elkezdtük egy ilyen iBook-szerű rendszerben ezt összefoglalni képekkel, videókkal, és ezzel tanítani a játékosokat. Elkezdtük először a csapatszinten tanítani őket, különböző fázisára lebontva a játékelemeket, utána elkezdtük őket egyénileg tanítani, pozícióra lebontva, hogy milyen pozícióban, milyen alap dolgokat várunk el a játékostól, bizonyos játékrendszerben, szintén videókkal alátámasztva. És akkor ez bővült, igazából, amikor 2008-ban hagytam ott ugye a Red Bull családot, mert akkor azt gondoltam és úgy éreztem, hogy amit én tudtam, azt ebbe beleraktam, ebbe benne volt nekem azért, meg sok más embernek nyilvánvaló, sok más nagyon-nagyon jó szakembernek azért komoly 6 év munkája, de egy olyan anyag született, amire azt gondolom, hogy hát sokszor mondjuk, hogy nincsen senkinél a bölcsek köve, de ez akkor a labdarúgás bölcsek kövének számított. Tehát, hogyha ez valaki ezt felajánlottad volna, akkor én szerintem a lakását, a kocsiját, mindent dolgozott volna érte, hiszen egy olyan részletesen kidolgozott, nagyon-nagyon komoly szakmai anyag volt. Vagy
van még belőle egy példányod?
Van belőle példányom, és az évek folyamán én mentettem, tehát van belőle, egyszer tényleg érdekes lenne a találkozó, megmutatom nektek szívesen, nyilván odaadni nem tudom, meg tudom mutatni nektek, hogy ez hogy alakult az évek során, honnan indultunk egy teljesen egyszerű PowerPoint prezentációból, amikor még ilyen kis csíkokat, meg vonalakat rajzoltunk, hogy honnan indultunk odáig a legvégére, hogy olyan komplett videóanyagok készültek belőle, hogy egyszerűen olyan animációkkal, amire akkor ugye 2006, 2007, 2008-ról beszélünk, ez elképesztő volt. Tehát az, hogy most már ti a téve tudtok mindenfélét animálni, meg mozgatni, meg bármit megvalósítani, az oké, 2023-at írunk, de ez 2006-7-8 volt akkor, amikor már hasonló elemeket be tudunk beépíteni a játékosok képzésébe. És akkor ugye nyilván a filozófia ment 2008-ig, én próbáltam, és ezt Ralf Rangnickkal együtt nagyon-nagyon nagyon nagy, ez a kis gyerekünk volt, az édes gyerekünk volt igazából, hiszen nőtt, és én úgy éreztem akkor, hogy nem tudok már többet beleadni. Tehát mindent, amit én tudtam, láttam, tapasztaltam, benne volt ebben, ezért gondoltam akkor azt, hogy váltani kell, el kell menni, meg kell ismerni egy másik gondolkodást. Thomas Tuchelre gondolok, ugye, egy másik, picit más felfogást a játékról, egy kicsit, azt gondolom, hogy a Red Bullnak a focia ugye indult mondjuk 100% labda elleni játékról, és letámadásról, és visszatámadásról, és 0% mondjuk a támadásépítések, hogy hozzuk ki a labdát. Ugye azt sikerült ugye 2008-ra föltornászni ilyen 70-30-ra, tehát lett belőle egy 70-30, talán 60-40, de azért azt már nem merném mondani, de még mindig ugye a labda elleni játéknak az előnyére, és ugye a labdával való játék rovására, és én szerettem volna egy másik perspektívát megismerni, hiszen Thomas pont az ellenkezőjét, ő inkább 70-30-ba a Guardiola féle labdabirtoklásos, labdakihozatalos játékot, a mérkőzés kontrollálását a labdával, ugye ő azt preferálta. És akkor azt gondoltuk, hogy én jövök ugye egy nézettel, meg egyfajta tudással, ami inkább a labda elleni játékra vonatkozik. Ő jön egy hatalmas tudással, szintén ugye Mainz, Dortmund, amiben ő a labdabirtoklás, labdaköltés, hogy tegyük össze, amink van, és nézzük meg, hogy mit sikerül belőle kihozni. Hát
BL győzelmet végül is, tehát nem...
Nagy képviselő, 9 trófeát sikerült nyerni az elmúlt 4,5 évben, és hát számos döntőt, tehát igazából lehetséges összes döntő benne voltunk egy kivételével mondjuk az utolsó 2 évben is.
Kicsit olyan ez, amit említettél, ez az összegyűjtött tudásanyag, mint a Coca-Cola-nak a receptje, hogy ezt senki nem tudhatja meg. Ezt megosztottátok másokkal? Tehát, hogy ez közkézen forog a top fociban?
Hát figyelj, ugye nyilvánvaló úgy, hogy a Red Bull alkalmazottak, legyenek a vezetőedzők, akik megfordultak a Red Bullnál, ők is nyilván azért ebből táplálkoznak, meg nyilván erre építik azért a további pályafutásukat is. Ugye Ralf Hasenhüttel, akivel szerencsém volt együtt dolgozni, aki egy szenzációs ember és egy nagyon-nagyon jó edző, ő is nyilván, amikor tovább lépett a Southamptonhoz, akkor a Southampton játékába is visszaköszöntek ezek az elemek. Nyilvánvaló ő is ezt tovább gondolta, vagy tovább fejlesztette az ő elképzelése alapján, de az alapja, én azt gondolom, ennek még mindig az a Red Bull foci volt. Vagy mondjuk Jesse Marshot említhetnénk, aki szintén ugye most a Leeds-nél van, és hasonló játékstílus, játékelveket próbál megvalósítani. Vagy most Marco Rose nyilván, de megérkezik egy edző a Red Bullhoz, akkor ő megkapja ezt az anyagot. És ez az ő saját döntése, hogy ő mit kezd ezzel. Nyilvánvaló, ez egy klub filozófia, tehát azért egy edzőnek, vagy a klub is úgy választ edzőt, hogy az edzőnek bele kell illeni ebbe a profilba, tehát valami hasonló elképzelésének kell lenni a labdarúgásról, de a klub megtámogatja egy ilyen, mint a Barcelonának is van azért egy filozófiája, magát a klubnak, a Red Bullnak is volt egy filozófiája, és akkor az edzőnek azt a tisztába kellett lennie, hogyha beérkezik, akkor ezt a vonalat kell azért vinnie, nyilván belerakhatja a saját elképzelését, a saját ötleteit, ezzel lehet változtatni, lehet finomítani, de azért az út, meg az irány az megadja ez a videó. Ami egy picit sajátos nyilvánvaló, hogy ugye nem csak azért, mert én eljöttem, hanem utána azért nagyon sokan eljöttek, ugye Ralf Rangnick is ugye a bajt a Helmut Gross is befejezte, a videó elemző srácok közül is ugye sokan eljöttek, és egy picit így ott maradt az anyag, de nem volt olyan, aki ezt most tovább vigye, tovább fejlesz-e, csak jöttek ugye edzők, mind igazoltak, nyilvánvaló, még a Julian Nagelsmann féle döntésben is valamilyen szinten benne voltunk akkor, mikor eljöttünk, hiszen azt mondtam, vagy én azt vallottam, hogy amit lehet, azt kihoztuk ebből a filozófiából, szükség van egy másképpen gondolkozó fiatal tehetséges edzőre, aki hozza szintén az ő inputjait kívülről, és tud egy picit ezen a balanszon, ezen a 70-30-on, 60-40-en javítani, vagy kiegyenlíteni, vagy meglátjuk, hogy nyúl hozzá, mit tud ebből kihozni, de kellett egy új, nagyon tehetséges edző, és hát akkor ugye Thomas Tuchel és Julian Nagelsmann volt az, aki éppen szabad volt, de Thomas ugye aláírt a Paris Saint-Germainhez, én követtem őt, és akkor Julian Nagelsmann volt utána az, aki tovább vitte, és tovább tökéletesítette igazából a Red Bull futballt.
Nagyon teoretikus, amit... Ja, bocs, mondja csak.
Csak azt látni kell, hogy nyilvánvalóan minden edző, aki jön és érkezik, és picit változtat rajta, az nyilvánvalóan hatással van az egészre. Tehát a Red Bull vezetőivel folyamatosan kapcsolatban vagyok, a mai napig többször találkozunk, meg most is többször találkoztunk az elmúlt időszakban, ez nem titok, és hát nyilvánvaló, ők is észrevették azt, hogy picit kopott ez az irány, meg ez a fajta Red Bull futball, és hogy szeretnének visszatérni ők is a gyökerekhez, és újra elkezdeni ezzel foglalkozni, frissíteni, hogy teljesen tiszta és elképesztően precíz, a legapróbb részletek kidolgozott filozófia alapján működjenek a klubok. Ezzel alatt értem mind a négy klubot.
Ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Egyrészt azzal, hogy mondtad, hogy Tuchel egy teljesen más iskolából érkezett, ha mondhatjuk, még hogyha nem is léteznek teljesen más iskolák, de abból a szempontból teoretikus a felvetés, hogy... Ez a Red Bull filozófia, ami ugyan végletekig kidolgozott, ez nem akadálya annak, hogy olyan szinten kontrolláld az eseményeket, mint ahogy ezt esetleg Tuchel vagy Guardiola teszi. Tehát pont azzal, hogy azt mondod, hogy 70%-ban a labda nélküli játékra van ez kitalálva, azzal egy kicsit több irányítási lehetőséget adsz az ellenfél kezébe, és ettől kissé kiszámíthatatlanabbá és rizikósabbá válik. Főleg, hogyha egy sorozatot nézünk, egy bajnoki sorozatot, 38 mérkőzést a Red Bull csapatok játéka.
Abszolút, ugye ezzel találkoztunk mi is folyamatosan. Ugye addig, ameddig mindig osztályt léptünk és szintet léptünk, addig folyamatosan meglepetést tudtunk okozni minden csapatnak, hiszen egy ilyen agresszív játékstílussal találkozik egy edző, hiába elemzi azt előtte és próbál rá felkészülni, azért teljesen másikor a pályán találkozol egy ilyen teljesen vad hordával. Tehát tényleg azért a Red Bullnak a letámadása, visszatámadása, bizonyos pressing szituációi, tehát ahogy mi kontrolláltuk a játékot labda nélkül, az szerintem egy nagyon-nagyon kiforrott és egy nagyon-nagyon jó agresszív kis játék volt. De nyilvánvalóan, mint ahogy elején is említettem az interjú elején, mindenre van egy válasz. Minden csapatnak aztán megtalálta a választ rá, hol valaki hosszú labdákkal próbálta ugye ezt a blokkot átrugni, hol valaki folyamatos oldalváltásokat próbált csinálni, rengeteg apró ellenmé, valaki pici rövid passzos, egyérintős játékkal próbálta a jobb csapatok, tehát megvolt azért mindig erre a válasz az ellenfél, de nekünk mindig volt egy ellenválaszunk, és fontosan tudtunk fejlődni. De nyilvánvalóan te is mondod, aztán volt olyannal is találkoztunk már, amikor annyira dominánsak lettünk, annyira jók, hogy az ellenfél visszahúzott, és azt mondta, 10 emberrel visszahúzott mondjuk 30 méteren belőle, és akkor azt mondta, na gyertek akkor Red Bull, focizni úgyse tudtok, akkor gyertek, akkor itt a labda. És akkor ők kontrázgattak meg minket, és akkor hiába volt nálunk sokat a labda, akkor meg el kellett kezdenünk a labdával megoldásokat találni, és akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy oké, egy ilyen felállt védelem ellen, hogy a francba lehet megtörni őket 30 méteren belül, és akkor elkezdtük ezt építeni, és akkor változott a filozófia, hogy a 100-0-ról 70-30-ra, vagy esetleg 60-40-re, mert megoldásokat kellett találnunk a labdával való játékban. És tehát akkor megjöttek a vezetők, és ugye jött Ráf, és mondta, hogy a gyerekek, hát jó, oké, most akkor minden meccsen, most akkor 70%-ig birtokoljuk alatt, ez nem a Red Bull foci, tehát mondtam neki, Ráf, hát hiába nem tudom mit csinálni, nem adhatom oda nekik a labdát, hogy akkor gyertek, akkor most ti, ők meg visszaadják, hogy na jó, akkor gyertek ti, és akkor nagyon hülyén néz ki, hogy nem akar focizni. Tehát muszáj volt rá megoldásokat találni, és nyilván kevés embertől fogadta ő el, hogy ezen a százalék arányon változtasson. És nyilván nekem is nagyon-nagyon-nagyon ügyesen és nagyon-nagyon csalafintán kellett azt megoldanom, hogy úgy tűnjön, hogy ez annak az előkészítése. Tehát például azt mondom neked, hogy a pozíciós játékban például sokszor úgy adtam elő neki, hogy figyelj, azért gyakorolunk rá ellenfél tér felé lévő pozíciós játékot, mert én azt szeretném, hogy egy olyan rendezett formában, egy olyan rendszerben építsük fel a támadásunkat az ellenfél tér felé, hogyha elveszítjük a labdát, akkor azonnal vissza tudjunk támadni, és nyilvánvaló, bármelyik pontján a térfélnek veszítjük el a labdát, azonnal leleazoltam neki, hogy minden irányból, három irányból legalább azonnal nyomást tudunk gyakorolni a labdásra, vissza tudunk támadni, és akkor megint érvényesül a Red Bull fotball. Hát így kellett előadni. Vagy például, hogy az edzésen be akartam vezetni, a cicázás, ugye a magyarul cicázás, azt a haja kihullott tőle, hát mondta, hogy ez a legértelmetlenebb játék, hát semmi értelme nincsen, itt egy 82 ellen tötyögetik a labdát jobbra-balra, meg bőrözgetnek, hát ennek az égett a világon semmi értelme nincsen. És nem lehetett nála játszani, de most a játékosok meg imádják, hát ez ugye minden játékos, aki a fotba, vagy valahogy fociciplő volt a lábán, imád cicázni, hát a legjobb játék. Most hogy hozod össze, hogy a vezető azt mondja, hogy felejtsd el, a játékosok azt mondja, hogy a lótúró, hát miért nem cicázunk, hát ilyen nincs a világon. Kitaláltam egy olyan játékot, hogy a cica játékot ugye egy ilyen területen játszák, és én beraktam 9 ilyen területet egymás mellé, egy ilyen nagy kockába, tehát 3-at, 3-at, 3x3-at. És akkor azt mondtam, hogy oké, cicázunk, de 6-7 passz után megvan a lehetőséged arra, hogy váltsál egy másik területre. Tehát cicázol egy érintőből, megvan a 6-7 passz, utána megnyílik a lehetőség, hogy váltsál egy területet. Azzal egy új játékhelyzet teremtődik, mindenkinek át kell mozogni minél gyorsabban a másik térfélre, ott azonnal pozícióba kell rendelkezni, ott azonnal tudni kell folytatni a játékot, és akkor így egy folyamatos ilyen mezőcserével, vagy ilyen területcserével oldottam meg azt, hogy nem egy ilyen állok, tökilöki, mindenki bőrgetek cicáltból, hanem egy tök aktív, mozgásos, területváltásos, újra ott felépítem, újra pozícionálom magam, egy ilyen dolog, és így eladtam neki, hogy figyelj rá, hát ez szerintem kurva jó, mert ez a játékot szeretik, de te is megkapod azt, amit te szeretnél. Tehát ebből volt 1000. Tehát így kellett dolgozni, és valahogy fölküzdeni azt a 0%-ról 30-40-re, mint hogy te is mondd, mert szükség volt rá. Tehát most pedig én azt gondolom, már azzal a fejjel, hogy a Tomásszal voltam azért 4,5 évig, és azért egy eléggé markáns játékstílust képviseltünk, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél, nyilván a kettő más volt, hiszen azért alkalmazkodni kellett a klubhoz, a klub filozófiához, a játékos kerethez, tehát rengeteg minden dologhoz, de ez a balansz, én azt gondolom, hogy viszonylag közel van egymáshoz, tehát közel is kell, hogy legyen egymáshoz, hiszen egy mérkőzést úgy tudsz szerintem az egészében kontrollálni, hogyha megvan a teljesen jó kiforrott, begyakorolt terved a labdával, meg a labda nélkül is, és a különböző átmenetekre is. Tehát amikor a játéknak minden elemét lefeded, és le tudod fedni, és föl vagy készülve mindenre, hiszen egy mérkőzés bár percenként fordul, 10 percenként fordul, változik a labdabirtoklás aránya, változik az ellenfélnek a taktikája, a szerkezete, az egészése, ezeket folyamatosan felkészültnek kell lenni mindenre, és nyilvánvalóan a mérkőzésen belül is tudnod kell reagálni bármilyen változására a játéknak, hogyha az ellenfél változtat, vagy csak a játék képe változik. Tehát éppen ezért én azt gondolom, hogy meg kell, hogy legyen ez a rugalmasság most már. Tehát rövid távú eredményeket lehet azzal elérni, hogyha van egy extrém elképzelésed és egy extrém játékstílusod, hiszen az elején meglepő, én azt gondolom, hogy idő után mindenki, a legtöbb jó edző azért talál rá választ.
Nem megbántva a Lieferingi, a Lipcsei vagy a Salzburgi focistákat, nekik azért elképzelhető, hogy fiatalon sokkal könnyebb beleverni a fejükbe azt, hogy mit csináljanak labda nélkül, miközben mondjuk most itt Neymart nem persze kipécézve, de neki azt gondolom, hogy egy kicsit nehezebb elmagyarázni, hogy miért jó az, hogyha labda nélküli játékban így vagy úgy mozog, miközben azt szeretné, hogy legyen nálam a labda, mert én azzal szeretek játszani.
Teljesen jogos a kérdésed, sőt, abszolút, abszolút aktuális is, hiszen ezt én is tapasztaltam a pályafutásom során. Ugye, míg egy Salzburgi, Lieferingi vagy egy Lipcsei játékos sokkal könnyebb volt arról meggyőzni, hogy a labda elleni játékban ott bizony sprintelni kell, ott bizony futni kell, ott bizony szinkronban kell mozogni, ott bizony, hogyha egyik játékos lemarad vagy nem csinálja, akkor ugye elveszti az egész az értelmét, hiszen egy kollektívával tudunk a legjobban letámadni és visszatámadni. Szóval egyszerű volt jóval, hiszen a játékos úgy választott klubot, hogy tudta, milyen klubhoz jön, annak a klubnak milyen a filozófiája, és az alapján ő kész volt erre, vagy fel volt készülve.
Zsolt, várj, ez már edzés szintjén megjelenik, csak azért mondom, meg azért vettem közben, mert ugye Roberto De Zerbi a Brightonhoz szezon közben érkezett, és ott az egyik játékos, Webster mondta azt, aki azért nem a legképzettebb futballisták egyike, hogy mi játékosok azért szeretjük ezeket az edzéseket jobban, mint mondjuk Graham Potterrel, mert hogy többet van nálunk a labda, többet gyakoroljuk a pozíciós játékot, és ki az a focista, aki ne szeretné, hogyha nála van a labda? Van olyan focista, aki nem szereti?
Akad azért, találsz, hogy aki szereti hamar lepasszolni, hogy szereti megoldásokat, vagy az egyszerűbb lehetőségeket, de hát nyilvánvaló, hogy a labdával való játékra egyszerűbb, vagy könnyebb tanítani, vagy rávenni a játékosokat. De hát ezzel találkoztunk nyilván mi is, a Paris Saint-Germain, amikor odaérkeztünk, akkor nyilván sztárok olyan hatalmas armadájával találkoztunk, olyan hatalmas egóval, és ezt nem rossz indulatban mondom, hiszen ezeknek a sztároknak hatalmas az egójuk, meg nekik megvan a kiforrott elképzelésük.
Nem ez kell is, nem? Ahhoz, hogy ez működjön. Az hogy? A hatalmas egó, az kell is ahhoz, hogy ez működjön, hogy megmerjék hozni a jó döntéseket.
Abszolút kell, hogy működjön, de nekem nem is ez volna talán extrémebb az ugrásom. Tehát az, hogy én jöttem egy ilyen teljesen fiatal játékosokból álló, nagyon elfogadó, nagyon befogadó közegből, megérkeztem egy sztárokkal teletűzdelt, hatalmas egóval rendelkező játékosoktól, akik néha még azt sem akarták, hogy megmondani, hogy a labdával mit csinálják, mert tudjuk azt, hogy mit kell csinálni vele, és akkor még elkezdtem még mondani, hogy hát akkor kéne a labda ellen is, mondták, hogy az minek, hát rúgunk 5 gólt, most a kapunk 2-t, ez teljesen mindegy, senkit nem érdekel, úgyhogy hatalmas volt a kontraszt. És hát nem volt egyszerű őket rávenni, de elmondok egyetlen egy példát, ami talán jól leírja, vagy körbeírja azt, hogy próbáltuk mi ezeket a dolgokat megvalósítani. Volt egy mérkőzésünk, ami után elégedetlenek voltunk, mert szakmai stábban, hiszen a játékosok a saját elképzelésüket valósítottak meg a pályán, és nem a mi elképzeléseinket, és hát ez megjelent a pozíciókba is, hiszen elhagyták a pozíciójukat, cseréltek, mindenki szaladt a szélrózsa minden irányába. Ezért nyilván az elején volt a munkásságunknak, és hát ilyenkor az edzőnek több lehetősége van, hogy akkor most a másnap akkor tart egy komoly videóellenzés, és megmutatja, hogy nem, neked itt kell lenni, neked itt, és akkor jól lebassza a játékosokat. Tehát nyilván valami is gondoltuk, hogy a közeg azért nem a legmegfelelőbb ehhez, hogy most, hogy akkor hatalmas, erős vas, kézzel, vasvillával most akkor itt az rakkartunkat átvegyük a játékosokon, hanem megpróbáltunk egy partnerként kezelve megértetni azt, hogy egyszerűen így nem lehet. Tehát a csapatjátékot nem lehet úgy játszani, hogy mindenki a saját elképzelése alapján szaladgál. És akkor egyetlen egy képet a mérkőzés folyamán megállítottunk, lefényképeztünk, screenshot, kiraktuk, és letakartuk a játékosokat ilyen kis fehér pöttyökkel. Beírtuk a játékosokat, és mivel téma volt a téli szabadság, hogy akkor hogy lesz a szabadság, kinek mikor kell visszajönni, ez nyilván ez mindig egy nagy-nagy kérdés volt, hogy kinek mikor, miért kell visszajönni, és mindenki próbálta a legutolsó 10 percet is kicsikarni belőlünk. És akkor az elnevezésnél azt mondjuk, hogy gyerek, itt van ez a kép, le vannak takarva a játékosok, meg a pozíciók, és akkor ha ki tudjátok találni, hogy ki a képen, ki hol helyezkedik, akkor ha 10-ből 9-et eltaláltok, akkor kaptok 2 szabad nappal többet. Hiszen ezeket a játékosokat nem tudod mivel motiválni, most pénzzel vagy bármivel, nem tudod őket motiválni, a szabad nappal teljesen jó lehet. És akkor mondtuk, hogy le volt írva, nem tudom, ha 10-ből mondjuk 9-et vagy 10-et eltalálsz, akkor nem tudom, 2 szabad nap, hogyha 8-at vagy 7-et eltalálsz, akkor 1 szabad nap, hogyha 6-ot, akkor izzi, akkor nem, ha 5, akkor meg kimegyünk, azt edzünk, akkor izzi labban épül, és akkor gyakorolunk, de tényleg viccesen. És akkor hát el nem tudott kézen, mekkora a cirkusz volt, tehát óriási, de jó fejek voltak, nevettek, rögtek, az egyik, hogy mondta, neveket nem akarok mondani, az egyik, hogy mondta, hogy én ott vagyok, szerintem a másik mondta, de hogy vagyok, hát ott lennél, akkor nem kérdeznék, hogy izé, hogy hol vagy, tudja, hogy a túloldalon vagy, és akkor mondta a baloldali szélső, hogy figyelj, akkor te tudja, hogy a jobb back pozíció, és keverték így össze, próbáltak kitalálni, hogy nyilván lehetetlen volt, mert olyan volt, hogy a középső védőnk az éppen előre szaladt, mert ő azt gondolt, hogy gólt kell rúgnia, valaki fölvette a labdát, aki támadó tízes volt, fölvette a labdát a balbek pozíciójába, és hát nagyon-nagyon vicces, és nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor ha rengeteget rögtek rajta a játékosok is, meg aztán mi is, és akkor a végig azt mondom, hogy a gyereket tök jó, nagyon jót mulattunk, látjátok, így nézünk ki, na, így nem lehet, hát így nem fogunk tudni elérni sikereket csapatszinten, hogyha mindenki a saját elkezdett, egy picit ezt rendszerbe kell tenni, és akkor megértették, ez okos gyerekek ezek, tehát ők nem azért csinálják, vagy azért nem akarják elfogadni edzőnek az elképzelését, mert az övéké az jobb vagy erősebb, hanem egyszerűen, hogyha ő megérti azt, hogy ez neki segít a céljai elérésében, ő megérti azt, hogy ő ezzel trófeákat tud nyerni, és egyszerűen még híresebb és még nagyobb játékos tud lenni, akkor meg fogja csinálni. De ezeket a játékosokat már nem lehet betörni, meg most akkor labda nélküli edzést tartani, nem tudom, 30 percen keresztül, nem. Igaz, úgy kellett csinálni, hogy elkezd az edzést egy kis laza, kis cicázással, beleraksz egy kis vicces valami játékot, kollektívat, valami kis vetélkedőt, vagy bármit, tök jó, akkor majd csinálsz egy kis passz gyakorlatot, egy kicsit azért picivel komolyabb, és akkor azt mondja, hogy most egy 10 perces blokk, most szükségem van rátok, itt mindenki, oké, most nincs labda, de pontosan ezt azért csináljuk, hogy a hétvégén ez működjön. És akkor volt olyan edzés gyakorlat, amikor én csináltam az edzés, akkor 10-0 ellen, pontosan 4 fizioterapeuta, meg atletikai edzőt felállítottam a labdakihozatalra, meg egy kapust, és akkor 10-a, szinte 0-ával, 10-4-ben legyakoroltuk, hogy milyen ritmusra, ki milyen pozícióba érkezik a labda pozíciójától függően, kinek hol kell lenni, miért, elmagyarázom, hogy te azért vagy itt, mert ő itt van mellett, ő támogat, ha ő itt van, akkor ő itt lesz mögötted, akkor az van egy háromszög, ha ez a háromszög megvan, és ez elég kicsi, az ellenfelét nem tud minket megvenni, nem tudja kihozni ott a labdát, és elmagyarázom, és lesétáltuk, legyakoroltuk. Hogy nyilván ezt nem lehet minden héten háromszor megcsinálni, mert akkor a megpakolt táskád, az ki lesz a küszöb előtt elég hamar.
Matrózlázadás tör ki, nem a hajón olyankor.
Igen. Tehát, olyan köntösbe rakott, hogy az előtte lévő dolog az egy viccesebb, játékosabb, akkor 10 percet, 15-öt követelsz tőlük, amikor ez kor, és utána megint adsz nekik valamit, ami megint jól érzik magukat, akkor szerintem így bele lehet csempészni, és mi így jutottunk a Paris Saint-Germain-nél odáig, hogy szerintem egy óriási dolog volt az, hogy Bajnok Ligát döntőt tudtunk velük játszani, és egy olyan Bayern München ellen, aki akkor éppen abszolút toppon és csúcson volt, és befejezte a bajnokságot Covid időszakban, míg mi leálltunk 4 hónapra, nem volt bajnokság, és nem játszottunk egy mérkőzést se, ők pedig jöttek csúcsformában bajnoki címmel a hátuk mögött, velük egy pari-pari meccset tudtunk játszani, tehát ez az óriási nagy előnyt, ami nekik volt, az kiegyenlítettük, és volt egy 50-50%-os meccs, ami egy gólon múlott, tehát nagyon-nagyon élveztük ezt a munkát a Paris Saint-Germainnél is, teljesen más volt, mint előtte, mint ahogy mondtam, de ahogy te is kérdezted, hogy említetted, mindenkihez meg lehet találni megfelelő utat. Csak meg
Amikor hazamentél egy-egy ilyen edzés után, és elkezdtél agyalni, akkor inkább a taktikai dolgokon agyaltál, vagy pedig sokkal jobban zavar téged az, vagy sokkal jobban érdekel az, hogy hogyan kezeld a játékosokat, és azt próbáltad visszajátszani, vagy előre megtervezni, hogy hogyan kezeld az embereket. Szóval, hogy melyik van túlsúlyban nálad, a taktikai része, vagy az emberi?
Ez csapattól és játékosoktól is függ. Tehát míg a Red Bullnál nyilván fontosak voltak az emberi kapcsolatok, hiszen fiatal játékosokról beszélünk, akik ugye akkor bontogatják a szárnyaikat, és próbálnak azért a profi futball világában minél magasabbra jutni, de őket lehetett rengeteg információval tömni. Tehát a taktikai rész volt fontos, hogy egyszerűen minél tisztább és minél érthetőbb információkkal lássam el őket, minél többel, hogy minél gyorsabban tudjanak fejlődni. Addig például egy ilyen komolyabb csapatnál, mint a Paris Saint-Germain, itt azért ez változik, hiszen itt azért sokkal több volt a napi megoldandó probléma, ami nem mindig éppen a labdarúgáshoz volt kötődő, hanem bármilyen más ügyből kifolyólag, legyen az válogatott, legyen az magánéleti dolgok, legyen az szabadságolás, legyen az, hogy ki mennyire van terhelve, hány mérkőzést játszott eddig, mennyire sérülékeny, legyen az, hogy most kirúgja a szabadrúgást, kirúgja a 11-est, kirúgja nem tudom, a középkezdést, mindenféle ki, mikor cserélek le, ki milyen mérkőzés játszott. A menedzselése a játékosoknak, a csapatnak, az sokkal több időt és energiát vett igénybe, mint maga az, hogy most minden egyes apró momentumot részleteiben megtervezzek, és az úgy működjön, hanem folyamatosan kellett hozzájuk, hiszen ők olyan erős karakterek, hogy hozzájuk azért kell alkalmazkodni. Tehát hazudik, aki azt mondja, hogy nem alkalmazkodik hozzá, hiszen ha nem alkalmazkodsz, akkor nem lehet sikeres.
Bocs, Zsolt, itt csak annyit vetnék közbe, hogy olyannal találkoztál, itt most már nagyon hosszú és nagyon színes pályafutásod során, hogy bárki ne lett volna fogékony az elképzeléseidre, hogy azt mondta volna, hogy na, nekem nem magyarázd, ki vagy te. Akár, és itt most nem csak a játékosokról beszélek, hanem stábtagokról, edzőkollégákról, és hát persze elsősorban azokról a játékosokról, akikről ezt azért, hát mi nagyjából egykorúak vagyunk, ezt ki kell jelenteni, hogy ők gyerekek, nagyra nőtt gyerekek, akik egy buborékban élik az életüket.
Igen, és az ők hagyján, de aztán amellett pedig annyi olyan anyagi javakkal rendelkeznek, hogy aztán azzal a fél világot meg tudják venni, tehát hogy most akkor nincs...
Szóval ilyen típusú arroganciával te találkoztál, hogy ez rajta csattant volna?
Nem, azért ilyen jellegű arroganciával nem, hogy edzőnek mindig megvan az a tekintélye, és meg kell lenni az a tekintélye, amikor egy játékos nem mer egy ilyen fokú arroganciát megengedni vele szembe. De azt nem tagadom, hogy amikor odaérkezel egy ilyen klubhoz, akkor először neked is kell bizonyítani. Tehát emberileg is, és szakmailag is bizonyítani kell. És abban a pillanatban, ahogy ők látják hétről hétre, vagy hónapról hónapra, hogy te emberileg alkalmas vagy, és egy normális jófej gyerek vagy, de azért megvannak azok a határok, ahol ők tudnak mozogni, ezt ki kell azért jelölni. Nyilván valamelyik játékosnál, vagy klubnál ez egy szélesebb a határ, amin belül mozoghat a játékos, valahol egy kicsit szűkebb, de azt mondom, hogy meg kell nekik ezt mutatni, ezért a határvonalat, hogy min belül mozoghatnak.
Bocs, hol a határa a top futballban? Közös vacsora még belefér? Játékosokkal?
Én azt gondolom, hogy az is, igen. Tehát van akkor a profizmus szerintem a játékosok és az edzők részéről is, hogy akár egy ilyen is belefér. Főleg vezetőedző és játékos között jó ez, de pályaedző és játékos között is elfogadható egyébként. Főleg akkor, hogyha az ember észrevesz, hogy van valami olyan gond, amit a játékos inkább abban a környezetben mesélne el, nem a hétköznapi környezetben, a pályán, az edzőközpontban, amikor ott van rengeteg játékos, mert megvan a saját programunk, hanem egy kiszakítani ebből a környezetből, és akár elmenni mondjuk golfozni vele, vagy teniszezni, vagy egy vacsorára, vagy bármikor, amikor egy természetesebb környezetben tudsz vele kommunikálni, és nem egy annyira leülök az asztal az edző irodában, és kérdez felelek, na akkor most otthon minden rendben van-e, hanem egy ilyen természetes környezetben talán könnyebben megnyílik és mesél a játékos a problémáját. Tehát ennek bele kell férnie, szerintem a mai modern labdarúgásban ennek bele kell férnie. De visszatérve a játékosokhoz, tehát hogyha látják hétről hétre, hónapról hónapra, hogy nem csak jó ember vagy, hanem veled nyerni is lehet valamit. Tehát amit te képviselsz, amit csinálsz, a taktikai megbeszélések rendben vannak, az edzés rendben van, akkor nagyon gyorsan és jól lehet velük haladni. Hát abban a pillanatban akkor elfogadnak így, és akkor onnantól kezdve ráállnak erre az irányra. Hogyha azt látják esetleg, ez nálunk még nem fordult elő, de nem nagy képviségből mondom, hanem nem tapasztaltam, hogy valakin azt látják, hogy szakmailag nem jól felkészült, nem jó edzéseket tart, egysíkú, unalmas, vagy nagyon vaskalapos, vagy nem jó az irány, nem lehet vele nagy trófeákat nyerni, az nagyon hamar kiderül. Ezt látjátok minden csapatnál, hogy így váltanak edzőket egy-másfél év után. Tehát ez hamar kiderül. Úgyhogy kell az emberi kvalitások, és kell a szakmai tudás ahhoz, hogy elfogadjanak, és beállnak mögé a sorba.
Hogyha most össze kéne hasonlítanod a 20 évvel ezelőtti játékosokat, vagy azt is mondhatnám akár, hogy azt az időszakot, amikor te még játszottál a mostanival, taktikailag szerinted képzettebbek a játékosok? Többet tudnak, úgymond?
Hát én azt mondom, a futballnak rengeteg eleme visszaköszön. Tehát így évtizedek, vagy 20 év múlva is talán visszaköszönnek olyan elemek, amiket még akkor talán még nekem még Gele Imre bácsi mondott a magyar válogatottnál, vagy akár Tornyi Barna még az olimpiai válogatottnál. Annak elemei ugyanúgy visszaköszönnek, csak ez nyilvánvalóan nem folyamatosan talán, hanem mindig van egy trend,
és ezek
alapján igen ciklikusabban változik, és ez alapján jönnek edzők, akik mindig markánsan befolyásolnak egy időszakot, vagy egy korszakot, de aztán visszaköszönnek ezek a játékok, ez az elemei. Tehát én Tornyi Barnabásnál annak idején én tanultam a letámadást, és hogy kell letámadni, és hogy kell bezárni a háromszöget, és hogy kell lezárni a passzávokat. Tehát én már akkor elképesztően fölkaptam rá a fejemet, hogy úristen, ez egy becsapdázás, meg ilyenekről beszéltünk. Meg a Gelle Imre bácsival és a válogatottnál már voltak olyan elemek, amire azt mondom, hogy visszaköszön most, vagy pedig azóta folyamatosan eleme a modern labdarúgásnak. Tehát ezzel találkoztam.
Viszont amiben szerintem egy egész komoly újítást hozott ez a jelenlegi kor, amiben már edzőként veszel jelen, ez a rengeteg adatnak a megléte, ami azért még 20 éve messze nem itt tartott. Csak azért, mert korábbi beszélgetéseink alkalmával sokszor említetted te is azt, hogy milyen XG-t produkált a csapat, hogy egyéb olyan mutatókban hogyan teljesítettetek az éppen aktuális csapatodnál, amiket akkor még nem ismertek.
Nagyon-nagyon nehéz dolga van szerintem az edzőknek, meg a szakmai stábnak. Azt gondolná az ember, hogy minél több információ jut el hozzád, annál jobb. Mi annak idején már a Red Bull-al is egy külön platformot készítettünk erre, egy saját Red Bull platformot, ahol próbáltuk ezeket az információkat gyűjteni, szűrni, és úgy eljutatni az edzői stáb felé, hogy az viszonylag egyszerű, leegyszerűsítve legyen, és érthető legyen, hogy napi munkád során ezt tudjad használni. Azóta ez az információ, ez még nagyobb lett, tehát elképesztő mennyiségű adat jut el hozzád, ami nagyon-nagyon-nagyon félre tudja vinni az embert, hogyha nem figyel rá. Tehát hosszú évek rutinja, tapasztalata kell ahhoz, hogy ki tud szűrni azt, hogy mi az, amire neked szükséged van, mi az, ami szerinted valós képet ad esetleg egy mérkőzésről. De nálunk például mindig és mindenkor a saját szemünk, amit mi láttunk, aztán megnézzük még egyszer, amit láttunk, és maximum ezt támasztjuk alá azokkal az adatokkal, amik passzolnak az általunk látott dolgokhoz. Tehát nem azt mondjuk, hogy most akkor nem keveset futottunk, mert most Red Bullnál sokszor az volt régen, 120 km alatt futottunk egy meccsen, akkor az kuka volt az a meccs, nem is kellett elemezni, mert ezt nem lehet csinálni. Meg ha nem volt, nem tudom hány sprint a meccsen, akkor az nem ért az a mérkőzés. Azt, hogy töröltük a tárból, az nem volt reális. Na most ezért megfordítjuk ezt most, és akkor megnézzük a játék képét, és hogyha azt látjuk, hogy nem tudom, nem olyan a letámadás, vagy a visszatámadás, nem sprintelünk el, akkor megkeresik hozzá azt a passzoló adatot, ami ezt alátámasztja. Azt kiveszem, ha nagyon nagy szerencsém van, akkor találok mellé még az elmúlt mérkőzésekből olyan adatot, ami mondjuk jobb volt, és akkor összehasonlítom, megmutatom neki, gyerekek, eddig ezeket produkáltuk, most meg hoppá, ez a szám ez leesett, itt van hozzá két videó, vagy három videó kép, és akkor alátámasztja az általunk látottakat. Tehát inkább így használjuk, mint hogy irányadó legyen. Hozzánk is bejönnek az előtti edzők, elmondják az ő elképzeléséket, az adatokból őt mit olvasnak ki, mit látnak, nyilván velük is össze kell csiszolódni, tehát hogy minél tovább együtt dolgozol velük, annál jobban értik és érzik, hogy mire van szükséged, annál jobban tömörítve, letisztítva hozzák neked az információt, de még egyszer mondom, hogy inkább mi úgy használjuk, hogy nekünk van egy, amit láttunk, meg az egy elképzelésünk, és azt támasztjuk alá, vagy, ha nem is alá támasztjuk, de hogy olyan, mindig van a csapat életében olyan, hogy olyan periódusok, amikor nem igazán találod mondjuk szakmailag rá a megoldást, mert nem mindenre van. De akkor nagyon sokszor van olyan, hogy keresni kell valamit, hogy akkor hol, mivel tudod őket fölrázni, hova, mivel tudod őket újra motiválni. Vagy hogy
meg ez nagyon személyfüggő, nem? Tehát ugye pont az olasz válogatott Európa-bajnoki győzelméről készült filmben van az, hogy van olyan játékos, aki iszonyatosan igényli, hogy meccs után például Jorginho ilyen, ott az olasz válogatottnál ez kiderült, hogy nézi ezeket az adatokat, és van, aki meg hát leszarja, hogy most mi történt a pályán.
Teljesen változó ez, nyilvánvalóan a játékosok karakter, Zsorzsit említette, tehát a egyik a szívem csücske, ha lehet ilyet mondani edzőként, most ugye már nem dolgozok, most éppen klubnál szabadúszó vagyok, így mondhatom azt, hogy a szívem csücske, és a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, pont most tegnap előtt küldött egy videót, mert a feleségemmel találkoztak a gyerekjátszóházba, és hát nem bírta ki, hogy ne hívjon föl videón, és közölje velem, hogy hol vagyok, hogy miért fekszek a kanapén, mikor most éppen szabadúszó vagyok, akkor lenne nekem is a játszóházba. Na szóval csak egy kis kitérő volt Zsorzsiról, mert egy elképesztően egy szenzációs személy. Amellett, hogy labdarúgóként, egy szenzációs labdarúgó emberként is csak a legjobbokat tudom róla elmondani. De ő ilyen példát, őt érdeklik ezek az adatok, őt érdekli az, hogy mennyit passzolt, hogy passzolt, milyen irányba passzolt, milyen százalékkal voltak sikeresek a passzai. Őt nagyon érdekli, tehát neki nagyon fontos neki is az, hogy taktikailag úgy legyen összerakva a csapat, hogy az értse és érezze a pályán, hogy ez így működhet, meg működik. Tehát ő is egy olyan hatalmas rutinra rendelkező játékos, akinek megvan az a képessége, vagy sőt, megvan az a lehetősége, hogyha valamit úgy érez éppen, hogy ez az éppen akkor belülről nem érzi, vagy nem működik, akkor közölje. És nyilvánvaló az edzőnek mindig vannak olyan játékosok, akikre támaszkodik, és azt mondja, hogy ezzel a hatalmas múlttal, tapasztalattal, mert hát nyilvánvaló az edző azért érzi, hogy melyik játékosnak a véleménye ül, és irányadó, vagy iránymutató, és akkor ezeket is az ember használja utána a döntéseinél, a szakmai döntéseinél. De ahogy te is mondod, tehát van olyan játékos, aki másnap ott ül, és néz az összes adatot, és érdekli minden információ, de pontosan ezért ezt szűrni kell. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne jussanak hozzá nagyon részletes információkhoz, ne jussanak hozzá olyan információk, amelyekre össze tudják hasonlítani magukat nagyon a másik játékossal, mert akkor nyilvánvalóan nem tudok csinálni három fényképet róla, és a negyedikre meg jön hozzá, és mutatja, hogy figyelj, coach, akkor itt van a három ellenzés, én nem tudom, ennyiszer többet futottam, mint a posztomon lévő hasonló játékos, miért nem én játszok, vigyázni kell ezzel. De kérésre nyilvánvalóan mindenki egyenileg leül az erőlétjelző, és bemutatja neki az ő teljesítményét. Nyilván, vagy ha engem kér a játékos, vagy sokszor én kérem, akkor leülünk, és megnézzük az utolsó két-három mérkőzésre azok az egyéni videókat, 3-4 darabot, amiben visszaköszönő hibákkal találkozunk mondjuk, vagy pedig visszaköszönő jó dolgokkal, amire rá szeretnénk erősíteni.
Itt van egy csomó olyan dolog, amit most az előbb említettél, amit abszolút nem lehet mérni. Tehát például azt, amikor én először láttam, most itt nem akarok leragadni Zsorzsinyónál, de őt élőben focizni, akkor nagyon feltűnő volt az, hogy ő mennyit beszél a pályán. Tehát ez egy olyan dolog, amit lehet nagyon sok mindent kimutatni számokból, adatokból, de ezt nem feltétlenül, milyen a jelenléte, milyen az öltözői, milyen jellem, amit te is mondasz, hogy mennyire szimpatikus a többieknek, és ezek mind belekerülnek ebbe a nagy masszába, ami aztán végül az eredményességet meghatározza.
Elképesztő, tehát most figyelj, de már előbb nevettünk rajta, hogy én most itt 10 év edzősködés után most szabadúszó vagyok, és pihenek egyet egy kicsit. Figyelj, egyszer az edzői szakma az annyira összetett és annyira komplex, hogy akár egy játékosról, vagy akár miről tudunk beszélni, most itt csak 2 órás interjút róla, és elmondom, hogy ki, mikor, miért, hogy és mit, miért fontos, miért. De hogy te is mondod, Jorginho, eleve a jelenléte a pályán, egy pozitív karakter, egy pozitív kisugárzása van, már ez hat a játékosokra. Az, hogy beszél, kommunikál, irányít, és még jó dolgokat is mond, az megint hat a csapatnak a teljesítményére. Az, hogy mögött a Thiago Silva van, akivel megértik egymást, tudnak gyorsan kommunikálni, megvan hozzá a nyelvezetük, szeretik egymást, jobban vannak egymással, ez már egy olyan tengelyt alkot, ami szintén egy plusz az a csapatnak. Az, hogy a Zsorzsi egy olyan játékos, aki győzni szeretne minden áron, és akkor azt, de azt be tudja úgy csomagolni, hogy nem leharapja a fejét a játékosnak, vagy nem leszídje őt, hanem becsomagolja olyan köntösbe, ahogy kell. De ugyanakkor, hogyha valaki 26-szor csinálja ugyanazt a hülyeséget, akkor képes arra is rászól, és azt mondja, hogy figyelj, akkor öcsikém, most akkor ez utolsó volt, most már figyeljünk oda. Tehát elképesztően összetett karakterek vannak. És azt is figyelembe kell venni, mert meg kell nézni, tovább megyek, hogy ezek a karakterek hogy passzolnak egymáshoz. Tehát játékosok hogy tudnak egymás mellett, egymás mögött, egymás előtt játszani. Ez volt a Párizsnál is volt rengetegszer, hogy egyszerűen meg kellett értenünk, és meg kellett tapasztalnunk azt, hogy melyik játékos melyikkel passzol. Mert valamelyik a másikat emberileg nem szereti úgy, vagy nem nincsenek olyan jóba, vagy a játék stílusuk valahogy nem passzol egymáshoz, vagy éppen mind a kettőnek olyan az erőssége, hogy kioltja egymást. Tehát ezért meg kell mindig azt nézni, hogy melyik karakter kihez passzol játék stílusban, hogyha valaki kevesebbet védekezik, akkor mellé vagy mögé egy olyan játékos tenni, aki viszont többet védekezik, vagy többet fut helyette, vagy levédekezi azt a területet. De ugyanakkor például volt a játékos, aki említettél, de nem szeretném neveket mondani, aki szerette, hogy nála van a labda. Tehát most kellett valaki, aki eljutatja hozzá. Tehát olyan játékosokat mögé tenni, az nem volt elég, hogy labdaszerző volt, és futott mondjuk helyette, nem tudom, 120 kilométert, hanem kellett az, hogy egyszerűen oda tudja neki adni a labdát, bármikor, bármilyen körülmények között. Mert oda olyat raktál mögé, aki nem tudta hozzájutatni a labdát, mondjuk egy 20 centis kis kapun keresztül, akkor mondta, hogy hát kócsák, nem tudok együtt játszani, nem tudja kapni a labdát, érted? És először megdöbbensz, azt mondta, hogy hát ne te mondd már meg, hogy az most jó-e vagy nem jó, de ha belegondolsz, és ez mind idő és tapasztalat, akkor igaza van. Tehát olyan játékosokat kell egymás mellé rakni, akik egymás erősségeit erősítik, a gyengéit pedig csökkentik. Tehát egyszerűen jól harmonizálnak azon az oldalon, azon a poszton, vagy abban a környezetben. És akkor aztán egy-két játékos, aztán lebontott 3-4 játékosra, aztán így rakosgatod össze a mozaik darabokat egy csapatnál. Van, aki lassabb, van, aki gyorsabb.
Tök, hogy nem mondasz neveket, mert így villannak fel az agyamban a képek.
Tudod, hogy kiről beszélek, azért nem mondom inkább. De van, aki gyorsabb, van, aki lassabb. De van, aki lassabb, de elképesztő rutinnal, tapasztalattal rendelkezik, olvassa a játékot, úgy védekezik tizatoson belül, mint hogy senki más a világon, de nyilvánvalóan olyan embert kell mellé rakni, aki az ő gyengéit eltünteti, befutja azokat a területeket, meg labdákat, helyett, amiket kell, de ő meg ugyanakkor megoldja az összes többi részét. Tehát ezeket a mixeket, ezeket a játékosoknak az elegyét kell megtalálni, és szerintem ebben is rejlik az egyik legnagyobb titok a futballban.
Most ez nyilván mindegyik csapatodra igaz, de hogyha összességében, és Jorginho játék intelligenciáját már itt említettétek, ha összességében nézed, akkor a korábbi csapatoknál, mondjuk a Lieferingnél, az ilyen utasításokat, a meccs közbeni változtatásokat, azokat egyszerűbben kellett megfogalmaznod ahhoz, hogy az átmenjen a játékosoknak, mint mondjuk a Chelsea-nél vagy a Paris Saint-Germain-nél?
Én azt gondolom, hogy a Red Bullnál egy viszonylag, nem mondom, hogy egyszerűbb, mert az ledegradáló lenne, de egyfajta játék stílus volt, és azt gondolom, hogy a játékrendszer sem változott sűrűn. Tehát volt egy jól kialakult játékrendszer, aztán amit azon változtattunk, és egy második játékrendszert is mellé vettünk, próbálgattunk más játékrendszereket is, de folyamatosan megnéztük, hogy melyik játékrendszernek mik az erősségei, mi a hiányosságai, melyik területek a kritikus területek, az, hogy lehet jól kiküszöbölni, levédekezni. Tehát próbáltunk is változni, de aztán a szűrésünkből, ez benne van mindenben az iBook-ban, benne van minden játékrendszernek az előnye meg a hátránya, ezért maradtunk ennél a 4-2-2-2-nél, vagy 4-4-2, de én inkább 4-2-2-2-nek nevezem. De ebben aztán folyamatosan változik ez a játékrendszer, és ugye ez alapkiállásból aztán folyamatosan változik, tehát lesz belőle egy 4-2-3-1 is labda nélkül, ugye, hogyha az egyik csatár ugye visszazár a tízes pozícióba, amikor nem ő támad le, akkor lett belőle egy 4-3-3 is, mikor ugye az egyik hatosod kijön fölfele és letámad, a másik bezárja a közepét, és a másik oda tízeset pedig bezár egy 8-as pozícióba. Tehát változik ez a játékrendszer folyamatosan, de viszonylag egy séma alapján, tehát egy játékrendszer volt a kiinduló alapja, és volt egy nagyon precízen begyakorolt játékrendszer, ami automatizmusokra épült. Tehát nem kellett annyira sokat változtatni, inkább csiszolgatni kellett, hogy felhívni a figyelmet még egy pár dologra. Míg az utolsó évek azok inkább azt jellemezték, hogy itt azért folyamatosan változtatni kellett, és reagálni kellett. Olyan edző kollégákkal találtuk szemben magunkat, akik szintén volt olyan kép, akik változtattak, akik mérkőzésről mérkőzésre változtattak, akik mérkőzésen belül változtattak, akik mérkőzésen belül többször változtattak, és ennek felsősorban föl kellett készülve lenni. Tehát én azt úgy látom, hogy az elmúlt években a nagyobb kluboknál ez jelentősebb volt, például a szerkezetváltások, meg a taktikai váltások, akár félidőben is egy nagyobb teret kaptak, hogy változtassunk valamit a második félidőre.
Nagyon jó, hogy te felvetés, mert utolsó témának ezt hoznám be, amit az előbb egyébként kicsit megválaszolatlanul hagytál, de fölteszem újra, úgyhogy semmi probléma. A kollégákkal kapcsolatban, hogy mennyire szoros a viszony, mennyire létezik egyáltalán kapcsolat két különböző klub, két különböző edzői stábja között. Ugye tudjuk, vagy látjuk, hogy van, aki szeret a másik szemébe nézni készfogáskor, van, aki nem, de különbözőek vagytok, különböző elképzelésekkel és filozófiákkal. Van egyáltalán bármifajta kapcsolat, vagy kommunikáció köztetek?
Angliában találkoztunk főleg azzal, ami új volt számunkra, hogy ugye van a mérkőzés előtt találkozók, a vezetőedzővel általában találkozik, de néha a pályaedző találkozik a pályaedző, vagy pályaedző a vezetőedzővel, de van egy ilyen mérkőzés előtti készfogás, egy ilyen laza, kötetlen kis párperces beszélgetés a bírókkal együtt, és nagyon sokszor előfordult, hogy jelezték felünk az ellenfélnek az edzőjük, hogy idegenben játszottunk, hogy a mérkőzés után szívesen meghívnának minket hozzájuk, vagy az ő edzői öltözőjükbe, nem tudom, egy pohár italra, vagy egy pohár vízre, vagy bármi. Tehát ilyen nagyon rengeteg ilyen gesztussal találkoztunk egy új edzőként, amikor ide érkeztünk, hogy ők erre ezzel foglalkoznak. Az angol futball kultúra szerintem ezt magában hordozza, ezt a fajta gentleman pillétet, vagy viselkedést. Nyilvánvalóan aztán elkezdik a mérkőzés, ott aztán van minden. Tehát azért nyilvánvalóan van egy kölcsönös tisztelet, mert aki az erre a szintre jut edzőként, azért nyilvánvaló megérdemli, és meg kell, hogy kapja azt a tiszteletet, ami őt övezi, de nyilván mérkőzés közben azért ott azért történnek dolgok, és ez így rendben is van. Tehát azért a futball az nem egy steril játék, hogy akkor most kimegy mindenki nyakkendőbe, háromszor meghajolunk, csöndben vagyunk a mérkőzés, aztán amikor lefolyjuk, akkor kezet fogunk, aztán hazamegyünk. Ez emóciókról szól, érzelmekről szól a futball, és ez folyamatosan változik, vagy hullámzik a mérkőzés folyamán is. Úgyhogy én szerintem ez teljesen rendben van, és oké az, hogyha mérkőzés közben, vagy közvetlenül utána még történnek olyan dolgok, amit nyilván az ember már hideg fejjel nem biztos, hogy ugyanúgy csinálna, de amit én látok, elképesztő nagy tisztelet van az edzők között. Nyilván meg van a rivalizálás. Hát azért, mikor sikerült egy-egy komoly nagy edzőt mondjuk háromszor egymás után megvernünk, vagy győztesen elhagyni a pályát, azért az nyilván az embernek azért jól esik. Vagy azért azt mondta, kikapsz tőle egyszer, azt mondta, franc, egyen meg most akkor megvert egyszer, most akkor gyerünk. Tehát van ilyen jellegű rivalizálás van, hiszen ilyen szakemberek ellen meccselni rendszeresen, az nagyon-nagyon megtisztelő és jó dolog. Nyilván a fárad is nem az ember, de a szezon folyamán ne felejtsük el azt, hogy az benne van a pakliban, hogy 60 mérkőzést játszol egy szezonban, végnyomott karácsonykor Boxing Day van, hogy azért már nem olyan azzal a frissességgel, meg elfogadó képességgel viszonyulsz a másik csapat, a másik edző irányában, de még egyszer mondom, hogy ezen a szinten a tisztelet az nagyon-nagyon fontos, és ez abszolút jellemző is.
Lezárásként egy történetet csak hadd elmeséljek, mert nagyon régen jártál már Magyarországon és a magyar futballban. Ugye ez a szokás, amit említettél itt az edzőkkel kapcsolatban, az átgyűrűzött a magyar fociba, és most egy alsóbb osztályú toriról tudok, hogy ugyanígy meghívta az edző a másikat az öltözőbe, ő mondta, hogy köszöni szépen, nem kér alkohol, de kiderült, hogy igazából arról szólt, hogy ő ihasson nyugodtan, mert hogy ő viszont magának kivette a hűtőből azokat az italokat, amiket éppen kíván. Úgyhogy hát előbb-utóbb itt mi is felérünk a Premier League szintjére. Zsolt, nagyon szépen köszönjük.
Azért a labdarúgások is vannak hatalmas személyiségei szerintem, akik megittak mérkőzés után egy pohár bort, vagy egy pohár viszkit, vagy én nem tudom mi a
jelentő. Nem is ezzel a mennyiséggel van probléma. Tehát, hogy...
Tehát én azt gondolom, hogy mi nagyon emberek vagyunk, és ez, amikor az ember elvégezte a munkát, akkor utána szerintem mindenki hagyjon azt, amit akar. Nyilván a fotballhoz nem kötődik szorosan az alkohol, meg az ivászat, meg a kocintás, de azt gondolom, milyen gesztusként, vagy gesztusértékként ez jellemző a Premier League-re, és ez mindenki nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy megérkeztünk ide új edzőként, és ennyire nyíltan, hogy barátsággal fogadtak. Aztán nyilvánvaló alakulnak ki barátság is a hosszú évek folyamán is, tehát nyilván nem például Thomas meg Pep Guardiolának a viszonya, vagy mondjuk a barátsága már az jó majd 10 évre nyúlik vissza, hiszen találkoztak, meccseltek rengeteget egymással, találkoztak privátban is, és nyilvánvaló azért valakivel kialakul egy szorosabb kapcsolat, például Jürgen Kloppal, aki szintén német edző, és az ő szakmai stábjával nagyon-nagyon jóban vagyunk, és borzasztóan tiszteljük őket, és ők is minket az elért eredmények miatt, és hatalmas meccseket vívtunk, döntőket 120 percig, ugye most az elmúlt időszakban kétszer az FA Kupa, meg a Carabao döntőt is velük játszottuk 120 perces döntetlennel és 11-esekkel. Azért ilyenkor az ember azért nagy csatákat vív meg a másikkal, és hát folyamatosan közelebb kerül valamilyen szinten hozzá. Úgyhogy megvan a tisztelet.
Zsolt, nagyon szépen köszönjük. Talán itt a kedves hallgatóink hiányolják, hogy miért nem teszem fel azt a kérdést, amíg én nem fogom föltenni, hogy akkor merre tovább, mert tudom, hogy erre most jelen pillanatban mi lenne a válasz. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy azt kívánjuk neked, hogy a lehető legjobb dolog történjen veled, ami itt a jövőben csak elképzelhető, hogyha ez az, hogy még sokáig ezt a főállású apai létet kell élvezned, akkor legyen az, de tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltál velünk a jubileum adásban.
Köszönjük szépen!
Én köszönöm nektek a lehetőséget, hogy gondoltok rám, és nyilvánvaló, persze ez ilyenkor része ennek a procedúrának, mikor az ember lejön egy kicsit így a fotballról, és kiújik ebből a mókuskerékből, akkor először is csak el kell hagyni a szédülést, el kell felejteni, le kell ülni egy picit, hogy megnyugodjon, és akkor utána majd a kitisztult a feje, akkor tud nyilván döntéseket hozni, de hát ez folyosan változik, amikor az ember abba hagyja, és nagyon-nagyon közeliek ezek az élmények, akkor még akár azzal is, abba is gondolkozik, hogy fú, hát ez 30 év után már abba kéne hagyni, és kéne egy teljesen más dolgot, ez megfordul az én fejembe, és ez nem titok, nem akarok erről hazudni, megfordul az ember fejében, hogy tudnék-e másban is ilyen sikeres lenni, van-e máshoz tehetségem, kipróbálnám más, valami másban magam az életben, amire azt gondolom, hogy érdekel engem, vagy szeretném csinálni, de hát aztán nyilvánvaló, hogy telnek a hónapok, telnek a most már fél évek, így azért az embernek azért elkezd hiányozni, és nyilván azért egy kicsi távolságból azért már észreveszi, hogy azért ez az a közeg, ahol az ember felnőtt, ez az a közeg, amit az emberben jól érzi magát, amit tanult, és van azért egy felelőssége is az embernek ezzel kapcsolatban. A feleségem mondja mindig azt, hogy az ember a megszerzett tudását, azt ne dobja el ilyen egyszerűen, és főleg akkor, mikor én mindig úgy érzem, és úgy is éreztem, hogy én egy országot képviselek, hiszen nagyon kevesen vagyunk Magyarországon kívül, akik így folyamatosan dolgozunk, és a futball elitjében Magyarországnak a hírnevét vihetjük, és azért nyilvánvaló az én felelősségem is az, hogy nem azt mondom, hogy gyerek, köszönöm szépen 1-2-3, akkor én most leköszöntem, és akkor szevasz, hanem azért nyilvánvaló az embernek néha össze kell szorítani a fogát, és azt kell mondani, hogy nem csak a saját érdekeimet, hanem a magyar edzői társadalom érdekét is nézem, Magyarország érdekét is nézem, és nyilvánvalóan megpróbálom továbbra is fejleszteni és képezni magam, és az a tudást, amit én megszerzek külföldön, azt folyamatosan vinni haza, és a hazai kollégáknak egyszerűen csak elmesélni, vagy elmondani, hogy mi az, amit én láttam, mi az, amit tapasztaltam, hát hogyha van benne egy-két olyan százalék, vagy egy-két olyan pont, amit ki tudnak csipegetni belőle, amiről azt gondolják, hogy akkor ők ettől jobbak, vagy többek lesznek. Tehát az embernek is van, ilyen felelőssége is van. Pontosan ezért ezt az időszakot használom most erre, bármennyire is nehéz, és bekorlátozottak a lehetőségeim, hogy ilyen beszélgetéseket például veletek, ami ugye a szakmáról is elég lényegesen szól, azokat elvállaljak, meg nyilvánvalóan szeretném majd megint a TFN egy előadást tartani, most, hogy egy kicsit jobban ráérek, hogy egyszerűen egyszer az ember megvan az a felelősség, vagy ez a tudást, amit megszerzett, azt egyrészt ne dobja el, kettő, hogy kamatoztassa, és három, azt pedig, hogy ezt mindenkinek a rendelkezésére bocsátja.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer, szerintem ebből nagyon sokat lehetett tanulni.
Én köszönöm, hogy nektek gondoltok rám, mert hát nyilvánvaló, hogy ez kimondva kimondatlanul annak is a következő, hogy ilyen ügyesek vagytok, és ilyen sikeresek, és jól gondolkodtok.
Ne hozz zavarba minket, Léci!
Nem, csak most van 40 felkérés, abból az ember azért válogat. Tehát azért, főleg úgy, hogy most nem is lehetne nyilatkozni, így könnyebb azért a másik 39-et lesöpörni, de az ember azért szívesen kiválogatja azt, amikor olyan partnerekkel tud beszélgetni, amikor ő is azt érzi, hogy épül a beszélgetés, és valami jó dolog lesz belőle, amivel az ember, hogy aki meghallgatja, akkor azt mondja, hogy figyelzed, nem annyira hülyeség, érted? Mint hogyha leírják azt, hogy éppen nem tudom, most éppen krumplit pucolok, vagy rakott krumplit főzni, mert marhára ráérek. Tehát igen, van mindenféle, úgyhogy élet alapján szűröm, úgyhogy én köszönöm nektek. 400 adás azért az komoly. Azért az, nekem is most majdnem több mint 500 meccsem szerintem edzőként, úgyhogy azért tudom, hogy mit jelent a 400. Mennyi munka van benne, mennyi energia van benne, úgyhogy ügyesen tovább. Ugye, hát az 500-adikra nem tudom, nyilván, hogy attól függ, hol leszek, de az 1000-dikkel szeretnék még megszólalni.
Na, örömmel várunk és látunk bármikor. Köszönjük szépen.
Érni látok, ezt mindig a ráfrágni csinált, hogy nagyon jó, nagyon szuper, de föl kell jutnunk, azt tudod. Mondom, de hogy az, hogy egy-két éven belül, nem, most idén föl kell jutnunk. Mondom, sokat segítettél, szóval ráfogattam az ongorát, ez az utatásnál. Legkésőbb találkozunk.
Mindenképpen, de már az 500-adiknál is akár.
Jó, úgy legyen. Kellemes napot nektek.
Köszönjük. Neked is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.